Lóránt Attila fényképész egy évtizede járja Afrikát. Rendszeresen tölt hosszú hónapokat a kontinensen, több Afrika törzsi kultúrájáról szóló könyvhöz készített fotókat. Interneten kapcsoljuk Fülöp-szigeteken Lányi Béla misszionáriust. A Verbita szerzetes Cebu szigetén a Szent Károly Egyetemen tanít építészetet. A stúdióban műsorunk állandó vendége Szerdahelyi Csongor újságíró, a Ferences sajtóközpont vezetője. Afrikában mondhatjuk azt, hogy elfogadott a boszorkányság ténye, hiszen például Gánában boszorkányoknak létrehozott táborok is vannak. És ezeket a táborokat legalábbis a sajtó szerint azért hozzák létre, hogy elszigeteljék őket és megvédjék a lakosságtól. Hogy van ez, Attila? Hogy tapasztalta?
Elég pontosan így van. A dolog az összetettebb, ez több országban is így van. Én Kongóban például készítettem fotóriportot ottani boszorkány börtönben, ahol jobbára idős nők és fiatal gyerekek voltak ennek. Szociális okai és szociológiai okai vannak leginkább, mert arról van szó, hogy a legtöbb olyan ember, az idős nő vagy fiatal gyerek, akitől a család meg akar szabadulni. Vegyünk egy idős nőt, aki már nem képes tevékenyen részt venni a családot eltartó munkában, csak nyűg a családnak, ezért kitalálják, hogy boszorkány, meg akarnak tőle szabadulni, kiközösítik. Ez a nő nagyvárosokban sokszor az utcára kerül, nagyon sokszor nagyvárosok utcagyerekei azért tesznek utcagyerekek, mert boszorkányokká bélyegzik meg őket. Ezek meg általában deviáns gyerekek, akikkel a család nem tud mit kezdeni, vagy már túl sok éhes száj van a családban, ezért kitalálják, hogy a legrosszabb, legdeviánsabb gyerek az boszorkány. Ugyanakkor persze ez nem ilyen fekete-fehér, mert nagyon sokszor tényleg el is hiszik és hisznek a boszorkányságban.
És ki a boszorkány, vagy mit csinál egy boszorkány? Szóval van valami ismérve? Azt mondják, hogy nem is tudom, a macskából elefántot varázsolt?
Nagyon hasonló a boszorkánykép az európai boszorkányképhez. Az afrikai boszorkány is repül például. Nem seprűnyenem, de éjjel repülnek, ott is kondérok köré gyűlnek, emberhúsból főznek, rontást visznek másoknak, és a többi, és a többi. Szóval tulajdonképpen nagyon-nagyon hasonlít mi európai sztereotípiánkhoz az ottani boszorkány. Ezzel szemben Afrikában annyira benne van a köztudatban, hogy ezek a börtönök létezhetnek, és visszatérve arra a problémakörre, hogy ezek egyféle szociális intézmények is, nagyon sokszor azok a gyerekek vagy az asszonyok éhen halnának a kiközösítés miatt, akik nem kerülnek aztán be ezekbe a boszorkány börtönökbe. Ezekbe a boszorkány börtönökbe ezeket nem úgy kell elképzelni, mint hatalmas börtönöket, ráccsal, ablakkal, börtönőrökkel. Börtönőrök vannak, de ezek inkább kunyhók, amiket napközben még el is hagyhatnak esetleg a boszorkányok, és a közeli erdőkbe kimehetnek gyűjtögetni maguknak élelmiszert, rovarokat, ezt azt, amit megesznek.
Milyen társadalmi közegben jellemző ez? Tudjuk, hogy Afrikában a lakosság egy jelentős része muzulmán, egy jelentős része keresztény, és szintén egy jelentős része, országonként változik az arány, animista, törzsi vallású.
Ez többé-kevésbé társadalmilag széles körben elterjedt jelenség, és a különböző keresztény irányzatokat követők között éppen olyan gyakori. Sőt, én láttam olyat, hogy református istentisztelet után a templomon belül folytatták tovább a ceremóniát, és ott ördögűzés, boszorkányűzés zajlott.
Fülöp-szigeteken, Lányi Bélától kérdezem, vannak boszorkányok, legalábbis a néphit szerint?
Az uralkodó közegben nincsenek boszorkányok. Vannak törzsek a szigetek központi részén, ahová a többségi kultúra nem annyira szivárgott be. Ott vannak, de egyáltalán nem annyira erős, mint ahogyan hallottuk Afrikában. Viszont nagyon sokan hisznek a kísértetekben, különböző régi házakban, erdőkben megjelennek ezek a kísértetek. Illetve nagyon sok ember van, akinek szellemi erőt tulajdonítanak. És ugyanígy a gyógyító misség, gyógyító istentiszteletek katolikus vonalon is nagyon ismertek. Tehát a verbitáknak a gyógyító miséjét a fővárosi verbita templomból a televízió szokta sugározni.
Ezek a szellemek, akikről beszélt, ezek a bulvársajtóban szereplő szellemek, vagy valóban a mindennapi beszélgetésekben is előjönnek, és mondjuk önnek is elmondja egy diákja, hogy a házban a szüleim délután láttak, vagy éjszaka egy szellemet.
Itt a szemináriumban lakom, és a szemináriumi személyzet mondta nekem, hogy éjszaka, amikor aludni mentek, idegen embereket láttak itt a házban, és kérdeztem, hogy kik lehetnek azok. Azt mondták, hogy az orvos család, aki ebben a szeminárium épületben lakott előzőleg, ők jelentek meg. És hogy ők itt éjszaka a szeminárium folyosóin járkálnak. Mi persze mondtuk nekik, hogy ez nem valószínű, de a személyzetben valahogy benne van ez a gondolkodásmód. Pár hónappal ezelőtt történt, hogy a segédprefektus kérte a rektoratját, hogy menjen el, mert az egyik rokonnál a házban megjelentek a szellemek. Tehát különböző olyan dolgok történtek, amik egyébként nem szoktak történni.
Akkor
tehát
szelleműzést vagy ördögűzést kértek tulajdonképpen?
Különböző zajok. Nem ördögűzés, hanem újra kellett szentelni a házat. De például hiedelmük, hogy az építkezés megbolygatja a területen addig lakó jó és gonosz szellemek életét, tehát ki kell őket engesztelni. Akkor vannak különböző babonnás szokások, és ezeket el kell végezni. Az építési vállalkozó felszámolja ezeknek az eszközöknek a költségét, és a keresztények is sokszor hisznek ebben.
Vissza Afrikába, Loránd Attilához, ezek a boszorkányok ártanak bárkinek is, legalábbis elméletileg?
Nagyon nagy problémákat okoz, ugyanis az elmúlt években talán, aki egy kicsit odafigyelt az afrikai hírekre, az hallhatta, hogy albinókat mészárolnak le, és albinók testrészeivel kereskednek. Albinók testrészeit fogyasztják el, mert azt gondolják, hogy az albinó testrész elfogyasztása az megvédi őket az étvírustól. És voltak olyan esetek, amikor egy boszorkány doktornál több albinónak a testrészeit is megtalálták. A nagyon szörnyű ebben az, hogy nagyon-nagyon sokan hiszik is ezt. Nagyon sokszor a közigazgatási szervek tisztségviselői is hiszik ezt.
Mert hogy a rendőrség nem is biztos, hogy kivizsgálja, ha azt mondják, hogy eltűnt a szomszédban.
Lehet, hogy a kivizsgáló rendőr biztos éppen vásárolt egy albino új percet, mert azt hordja valahol a kocsijába, mert az megvédi a karamboltól, vagy ki tudja. Ez egy nehéz dolog Afrikának ezen a részén, ugyanis olyan erőkkel állunk szemben, amit európai gondolkodásmóddal nem lehet koordinálni, és itt most nem földön kívüli erőkről beszélek, vagy természeten kívüli erőkről, hanem a hit erejéről.
Végül is a boszorkányok Afrikában kirekesztettségtől szenvedő ártatlan áldozatok, vagy pedig vannak köztük, akik hiszik magukról, hogy
vannak,
ők
vannak.
Valami természet fölötti erővel vannak megállva.
Én beszéltem egy olyan gyerekkel, aki mi kiváltottunk a társaimmal boszorkánybörtönből több rabot is. Ugyanis ezeket olyan büntetésekre ítélik, néha nem mindig végleges az a büntetés, hanem bizonyosféle közmunkára ítélik, például a Kuba királyság területén egy bizonyos számú rafia szőnyeget kell elkészíteniük, vagy pénzbüntetést. Természetesen ezek a pénzbüntetések olyan pénzbüntetések, ami egy boszorkánysággal sújtott embernek visszafizethetetlenek, dollárba 30-40-50 dollár, amit mi simán kiváltottunk fiatal gyereket ennyi pénzért. De hát képzeljük el, hogy olyan emberekről van szó, akik életük folyamán soha nem látnak egy összegbe 100 dollárt, és hát boszorkányként egy boszorkánybörtönbe esélyük nincs arra, hogy 100 dollárt összeszedjenek.
Lévén Afrika egy vallási szempontból egy nagyon sokszínű terület, a Fülöp-szigetek homogénabbnak tűnik legalábbis a felszínen. A katolikus egyház hogyan viszonyul ezekhez a hiedelmekhez, próbálja nyesegetni, vagy együtt él vele?
Én azt gondolom, hogy a Fülöp-szigeteki emberek azért is vallásosabbak, mint az európaiak, mert Fülöp-szigeteki kultúra teljesen át van hatva a látható valóság mögötti láthatatlan szellemi lét érzékelésétől. Arra kell vigyázni a Fülöp-szigeteken, hogy ne ítéljük el az emberek Istenbe vetett helyes hitét a babonák miatt. Például ide jönnek európai emberek, és fel vannak háborodva, mikor látják a gyógyító misét, vagy például mikor látják azt, hogy ott vannak a javasasszonyok, és a plébános segítségével úgy gyógyít, hogy a szentrókus szobrot tartja a beteg testész fölé, és imádkozik fölötte. Egy turista számára ez fölháborító.
Nagyon-nagyon tetszett, ami Fülöp-szigetekről elhangzott, hogy nem szabad csak azért, mert a mi hitünk más, és esetleg mi a technológiába hiszünk, más ember meg a szellemekbe hisz, attól semmivel nem vagyunk különbözőek. Az európai ember sajnos ilyen szempontból nagyon rossz úton jár általában, mert mindig megítél és elítél, és az önmaga által hozott gyökerekkel ítélkezik. Ez nem szabad. A bűncselekmény az bűncselekmény, az egy más dolog. De azért tetszett nagyon, amit a Fülöp-szigetekről hallottam, mert elhangzott az, ami Afrikára is igaz, hogy olyan szinten a látható és a láthatatlan világ összekeveredik, vagy párhuzamosan nél egymás mellett, ami egy európai számára szinte elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Például Nyugat-Afrikába, vagy Közép-Afrikába a látható és a láthatatlan világ között nincs prioritás. A láthatatlan világ ugyanolyan valós és ugyanolyan erősen él, mint a látható világ. Például az a boszorkánybörtön, ahol én fotóriportot készítettem, oda később megérkeztek az ENSZ-erők, 8 hónappal később, felszámolták a boszorkánybörtönt. Egy átlagos európai ember, aki nem gondolja meg a mögötte lévő folyamatot, elkezd újongani, és azt mondja, hogy ó, milyen nagyszerű, igen ám, de az a 38 rab, aki abba a kunyhóba raposkodott, vajon azokkal mi történt? Nagy valószínűséggel sokan meghaltak, szélnek eresztették őket, ugyanis az ENSZ katonák az okozatot felszámolták, de az okot nem tudják megszüntetni. És az okot nem tudja egy külső erő, egy európai hatalom, vagy egy államhatalom csak úgy megszüntetni. És egy több évezredes hitet nem lehet pár évnyi munkával felszámolni. Teljesen másképp kell hozzáállni ez a kérdéshez, és félre kell tenni az európai agresszív gondolkodásmódot.
Az első boszorkánytáborokat több mint 100 évvel ezelőtt hozták létre Gánában. Jelenleg 6 működik a nyugat-afrikai országban, majdnem 1000 kiközösített lakóval. Az életkörülmények igencsak zordak, a roskadozó kunyhók egy részének még teteje sincs, vízvételi lehetőség sok esetben több kilométerre van csak a tábortól. Tóteni kőszállítása.
After my husband died,
miután a férjem meghalt, úgy döntöttem, hogy édesapám házába költözöm. A bátyám befogadott és adott nekem egy szobát. Egy napon eső volt kilátásban, úgyhogy mindnyájan kivittük az edényeinket, hogy összegyűjtsük az esővizet. Másnap reggel az én gyűjtőedényemet kivéve mindenkiében volt víz, úgyhogy megkérdeztem, hol van az én vizem. A bátyám azt mondta, kérdezzem meg a feleségét. Megtettem, és nagy vita kerekedett belőle. A testvérem rám rivalt, hogy ne inzultáljam a feleségét, mert az olyan, mintha őt is bántanám, és kitett a házból. Aznap éjjel meghalt.
Meséli az egyik áldozat a Guardian Report filmjében.
Jöttek a testvérei és ismerősei a faluból. Addig ütöttek, amíg azt gondolták, meghaltam. Szerencsére a fiam megmentett. Másnap azonban a folyó másik oldalán kitettek, és boszorkánynak neveztek.
The issue of witchcraft is very high.
A boszorkányság ügye nagyon súlyos, leginkább Gána északi részén, ahol a megbélyegzett nőket elűzik otthonukból.
Mondja ezt az Action Aid nevű helyi szervezet munkatársa videófilmjükben.
A legtöbb megvádolt nő viszonylag idős, általában 45 év felettiek és nagyon szegények.
Ha egy nőt boszorkánysággal vádolnak, akkor próbákon kell keresztül mennie. Egy öreg papnak kell vinnie egy színes tollú csirkét és pénzt. A pap elvágja a csirke torkát, és ha az a haláltusája után a hátára fekszik, akkor a nő ártatlan. Ha a hasára, akkor bűnös, azaz boszorkány.
Ha bűnösnek találtatik, akkor még egy próbán át kell esnie. Egy csirke véréből, majom skalpjából és földből kevert italt kell meginnia. Ha 7 napon belül nem betegszik meg tőle, akkor az ördögűzés hatékonynak bizonyult. Ha nem, mindezt meg kell ismételnie. Ha egy nő bekerül egy boszorkánytáborba, semmit nem vihet magával, és mindenét elveszik, a családját és az otthonát is.
Néha eszembe jut, ki voltam és mim volt, és most már semmim sincs. Ilyenkor nagyon elkeseredem.
Több mint 100 éve léteznek boszorkánytáborok. Olyan vezetők működtetik ezeket, akik képesek a boszorkánysággal vádolt nőket megtisztítani, úgy, hogy ne csak a társadalmat védjék tőlük, hanem ők maguk is távol legyenek a gonosztól.
Azok a nők, akik egy ilyen táborba bekerülnek, azt gondolják, hogy ott meg is tisztulnak a boszorkányságtól, úgyhogy egyfajta szentélyként tekintenek ezekre a helyekre. A táborokban körülbelül 700 nő lehet, és minden nap jönnek újak, egyre többen.
Ha egyszer megvádolnak boszorkánysággal, utána már senki sem törődik veled. Mindegy, hogy ártatlan vagy bűnös.